Gondolatkísérletünkben a fölhagyott város történetét követjük nyomon. Azt, hogy hogyan fejlődne Budapest az ember után.
Környezetünk, emlékeink, tárgyaink.
Hanga Zoltán, állattenyésztőmérnök.
Az állatkert ez egy mesterséges fenntartású ökoszisztéma. Itt nálunk állatok élnek, amelyeknek vannak természettől fogva adott biológiai igényeik. És ezeket olyan módon tudjuk kielégíteni, hogy ehhez emberi munkát kell befektetni. Tehát, hogyha az állatkertből, mint rendszerből ez az emberi tényező ez eltűnik, akkor hát ezek a biológiai igények nem lesznek kielégítve, hiszen nem lesz senki, aki ezért dolgozzon, hogy mondjuk takarmányt hozzon az állatoknak, meg ilyenek. Tehát, hogyha egy bármilyen állatkertből hirtelen eltűnne az összes ember, és nem térne vissza soha többet, az bizony az állatok nagy részének a sorsát is megpecsételni. Természetesen más a helyzet, hogyha arról van szó, hogy előtte minden állatot kiengednek. Ugye akkor egy más szituáció áll fenn. Ugye vannak olyan állatok itt nálunk az állatkertben, amelyek vagy Magyarországon honosak, vagy ha nem is honosak, de olyan élőhelyen élnek a természetben, ami azért nem különbözik drámai módon a magyarországi ökológiai viszonyoktól. Ezek a Magyarországon így az állatkertből elterjedve, akár hosszú távon is túlélésre képesek, ezt arra alapozzuk, ezt a feltevést, mert nyilván nem próbáltuk ki, tehát az állatkert ugye alapítás óta 1866 óta rendben működik. Voltak azért izgalmas pillanatok, például a háború időszakában, amikor bizony volt, hogy az oroszlán elindult a kisföldalatti alagútjába, de hát ez egyes eset volt, meg a háborús körülmények egyébként is rendkívüliek, de... Egyébként ugye tudunk olyan állatokról, amelyek ha nem is állatkertből, de mondjuk prém telepekről, prém farmokból szabadultak ki Európába. Az amerikai nyerc ilyen, de hát ugye Európában egyébként él európai nyerc, vagy mondjuk a mosómedve tartozik ebbe a körbe, az ugye Németország felől kezdett el terjedni Európába, vagy mondjuk például a nyest kutyát is ide lehet sorolni, meg ugye orosz prém telepekről, és ma már Európa szerte több helyen lehet ezekkel az állatokkal vadon találkozni, pedig hát ugye a nyest kutya az Ázsiában jó messze Európától és honos, ugye az amerikai nyerc, meg a mosómedve pedig Észak-Amerikában, tehát ezek az állatok mégis meg tudtak honosodni. Tehát vannak olyan állataink, amelyekkel szintén ez elképzelhető lenne. Ugye elég komoly probléma például, hogy a mocseréteknősök is ugye veszélybe kerültek. Magyarországon őshonos mocseréteknős azért van veszélybe, mert a otthoni kisállattartók az ékszerteknősüket, mikor kinövi az akvaterráriumot, akkor szabadon engedik a hazai természetes élővizekbe. És ez tulajdonképpen egy Észak- és Közép-Amerikában honos faj. De mégis a magyarországi természet és élővizekben nem, hogy áttelel és átvészel és életben marad, hanem kiszorítja Magyarországon és honos mocseréteknőst. És hát vannak olyan állatok is, egzotikus állatok, általában más éghajlati viszonyok között élő állatok, amelyeknél, hogyha mondjuk innen az állatkertbe elszabadulnának, és egyébként meg megszűnne az emberi jelenlét, akár itt a Kárpát-medencében, vagy bárhol a világon, de akkor azért nem biztos, hogy hosszú távon túl tudnának élni, vagy azért, mert a telet nem tudják átvészelni. Hát ugye elsősorban a trópusi meleget kedvelő állatokra gondolok. Hát mondjuk, hogyha az itt lévő trópusi madaraknak, vagy esetleg hüllőknek kéne boldogulniuk a magyarországi éghajlati viszonyok mellett, akkor ez maximum az első télig lenne lehetséges. Ugyanez vonatkozik mondjuk a majmokra is, tehát ez nem működik, hogy az oráng után csak úgy elindul. Hogy ez biztos, hogy hosszú távon nem lenne életképes a mi éghajlati viszonyaink között. De mondjuk, annak olyan jószágok, amire talán az ember nem is gondol, hogy mondjuk a teve, mint ugye sivatag hajójaként tartanak számon, de hát ugye a mi tevéink, azok két pupu tevék, azok Közép-Ázsiában honosak, ők ott odahaza is látnak telet, és nálunk is télen vastag szőrzetet növesztenek. Tehát, hogyha egy hirtelen ember nélkülivé váló világban ezeket a tevéket a Kárpát-medencébe szabadon engednénk, akkor simán megélnének. Az más kérdés, hogy van-e akkora induló állomány a magyarországi állatkertekben, ami aztán egy stabil, hosszú távon is életképes populációt eredményezhet, már csak szaporodási alapon.
Mennyi kellene az, hogy hosszú távon fönnmaradjanak?
Bizonyos kedvező feltételek összjátéka esetén kevés állat is elég ehhez, tehát akár 10-11 néhány állatból is lehet már egy hosszú távon életképes populáció. Ennek persze vannak hátulütői, mert a genetikai sokféleség ebben az állományban nyilván elég mérsékelt lesz, és például betegségekkel vagy más ilyen problémákkal szemben kevésbé ellenálló egy ilyen népesség, de azért előfordulhat így is hosszú távon túlélés. Hogyha például a gepárdok genetikai állományát megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy valószínűleg a jégkorszak idején egy nagyon nagy kihalási hullám érintett a gepárdokat, és csak nagyon kevés gepárd maradt, tehát a mai élő gepárdok azok szinte mint egy nagyon kevés maroknyi állatból álló népességnek a leszármazottai, tehát elvileg ez lehetséges, de azért ez nem feltétlenül sikeres, tehát mondjuk az állatkertekben, amikor tenyészprogramokat szervezünk azért, hogy veszélyeztetett fajokat föntartsunk, és aztán visszatelepítsünk a szabad természetbe, akkor igazából az az ideális szám, amivel a genetikai sokféleség fenntartása biztosítható, az mindenképpen 100 fölött van, tehát olyan 100-200 állattal már elég jól lehet boldogulni.
Hogyha a tél a szűk keresztmetszet, akkor végülis itt az állatkert közelében, itt a Széchenyi fürdő vannak termálforrások. Itt átvészelhetnék a teleket akár hosszú időn keresztül is?
Ugye a tél az nem csak azért kihívása, mérsékelt égői telekhez nem szokott állatoknak, mert hűvösebb van, mert ez egy dolog, hanem a táplálék szűkössége is. Ja, valójában a gólyák sem azért mennek Afrikába, mert télen fáznak, és most, hogy egyébként előfordul, hogy Magyarországon át is telelnek vadon gólyák, és itt is a gólyák, amiket tartunk szabad ég alatt, azok teljesen jól el vannak. Tehát nem a hideg probléma számukra, hanem a táplálék szűkössége. Na most, hogyha egy termál források környezetében lévő területben gondolkodunk, akkor természetesen ott télen nyilván nem lesz annyira hideg, mert a termálforrások melegítenek annyira, de annyi éghajlatváltoztató hatása azért nincs egy termálforrásnak, hogy a környező területen annyi táplálék is legyen ezeknek az állatoknak, hogy a telet átvészeljék. Tehát ez komoly probléma. Arról nem is beszélve, hogy mondjuk, hogyha a Városliget térségéről beszélünk, akkor az, hogy itt termálvíz tör a felszínre, azért, hogy ez az állapot fennmaradjon, valószínűleg ahhoz is szükség van az ember jelenlétére, ugyanis a városligeti termálforrások, a Széchenyi fürdő 1-es és 2-es kútja, azok nem természetes úton jöttek létre, tehát természetesen hévő vizet tartalmazó kőzetréteg van alattunk, de nagyon mélyen 900 meg 1200 méter mélységben, ugye Zsigmondi Vilmos fúrásai nyomán az 1860-as években sikerült ezt föltárni, tehát korábban emberi segítség nélkül itt ezen a részen nem volt termálforrás, természetes termálforrások inkább a Duna közelében is elsősorban a budai oldalon voltak, vagy mondjuk a pesti oldalon, ugye ott, ahol a Dagály vagy Szabadság strandfürdővel.
Az elképzelhető lenne, hogy a krokodilok bemennek a Dunába?
A krokodilok bemennek a Dunába, ott hosszú távon nem hiszem, hogy életképesek. Egyrészt azért, mert különösen mondjuk az őszi-téli időszakban azért már kissé hűs nekik a víz, és mondjuk nálunk például nílusi krokodilok, meg Mississippi aligátorok vannak, amiket az őshazájukban azért ennél melegebb vízhez vannak szokva. A másik, hogy valójában a Dunának eléggé erős a sodrása, és ezek a krokodilok isten igazából a nagy folyamokból is azért a lassan cammogó folyamokat, vagy esetleg álló vizeket kedvelik jobban. Tehát itt Budapesten azért a Duna elég gyorsan folyik. Ez a folyamszabályozásnak a következménye, mert régebben sokkal jobban, különösen Budapest alatt közvetlenül, ugye, ahol a kopaszi zátony volt, ott ugye széterült a Duna, és ott nagyon lassú folyású volt, de direkt azért szorították szűkebb gátak közé, hogy gyorsabban folyjon át. Ez elsősorban azért volt jelentőség, hogy a jég a régi kemény telekben ne rekedjen meg. Tehát ez az árvízvédelem egy fontos lépése volt a 1800-as évek második felétől a Duna szabályozásba, úgyhogy ezért a budapesti szakaszon valójában elég gyors folyású a Duna. Ez amikor állatkertben született állatokat visszaszoktatnak a vadonba, mert ilyen is van, akkor külön visszaszoktató állomások vannak a vadonban, ahol szépen megtanítják őket bizonyos dolgokra, ami a túléléshez szükséges. Ugye igazából ez egy nagyon érdekes etikai kérdés, és lehetne dilemmának is mondani, mert ahhoz, hogy az állatok ugyanazokat a viszonyokat szokják meg, mint ami a szabad természetben van, hogy nagyon küzdeni kell az életben maradásért, ez az állatkertben csak úgy lehetne biztosítani, hogyha hát sokkal keményebben lépnénk föl velük. Tehát mondjuk a megszületett állatok közül azok, amelyek gyengének bizonyulnak, és amiket mi azért fölnevelünk cumisüvegbe, hogy azt mondjuk a sorsára hagynánk, akkor alakítanánk olyan feltételeket, amik a természetben vannak. Olyan típusú harcok, mint ami aztán a második világháború volt, arra azért az első világháborúban nem került sor. Most a második világháború az ennél bonyolultabb eset volt. Ugye itt azért nem lehetett azt mondani, hogy megszűnt volna az emberi jelenlét, hiszen éppen az volt a baj, hogy az emberi jelenlét mindenféle röpködő lövedékek formájában volt jelen. Ugye 44-ben már légitámadások voltak az állatkert térségében, és annál is inkább, mert ugye a vasút szomszédja az állatkertnek és a stratégiai célpontja a légitámadásoknak. Utána pedig maga Budapest ostroma, ami érintette az állatkertet, 1945. január 11-én ért el ide a front, és az állatkert területén húzódott a frontvonal, és szinte egészen 13-ig itt maradt, akkor törtek előre, hogy az oroszok meg a románok a Bajza utca vonaláig. Most következésképpen, hát ugye az állatkertből nem maradt sok, és az itt élő 2000 állatban is csak 14 maradt életben. Tehát ilyen értelemben azt nem lehet mondani, hogy az emberi hatás az megszűnt volna. Éppen az volt a baj, hogy a háborús emberi hatás itt volt. Mondtam, az állatkert egy mesterségesen fenntartott ökoszisztéma. Azt nem nagyon sikerült fenntartani, mert az állatgondozók ugyan halált megvető bátorsággal elindultak körbe az állatkertben, hogy megetetik az állatokat, ahogy máskor is szokták, csak aztán, amikor mondjuk a harmadik gondozó is meghalt, mikor ebbe a dologba próbálkozott, tehát akkor már ugye kevésbé voltak lelkesek, ez azt hiszem nyilvánvaló, és ezt el is lehet fogadni. Ilyen módon nehézségeket okozott az állatok gondozása. Ez mondjuk elsősorban először abban merült ki, hogy nehéz volt a táplálékot biztosítani számukra, illetve a megfelelő hőmérsékletet. Tehát például a krokodilak azok konkrétan befagytak a medencéjükben 44-45 elén, mert a termál vezetéket, ami az ő meleg vízüket szállította oda, azt egy bombatalálat érte, és a pálmaháznak meg ugye a légnyomás miatt kiestek a keretből az összes üvegtáblája, tehát a krokodilokat megfagytak. Ugye voltak olyan állatok, amiknek mondjuk például a tengeri halat igényeltek, hát ezt nem lehetett beszerezni. A húsevőknél egy darabig nem volt probléma, mert minden hadseregben elég jelentős szerepet töltöttek be, még akkor is a lovak, és legyengült lovakat kapott az állatkert, amit aztán a ragadozók megettek. Inkább az volt a baj, hogy a légitámadások következtében kezdtek omlani a ketrecek, attól kellett tartani, hogy hát az oroszlánok, tigrisek egyszerűen kijönnek a ketrecből, és akkor hát volt elég gondja így is a főváros lakosságának, nem, hogy még oroszlánokkal, tigrisekkel, éhes oroszlánokkal és tigrisekkel kelljen hadakozni. Úgyhogy igazából ott egy rendelt született, és ezeket az állatokat gyakorlatilag megelőző jelleggel kellett lőni, hát akkor mégsem halt a tópuska, sem befélje nem volt, de hát nem is tudták volna hova tenni az állatokat. Egy oroszlánnak még így is sikerült az összeomló ketrecből kereket oldania, és ő aztán a kisföld alattinak az alagútjába ment be, mert akkor még az állatkert bejáratánál jött föl a felszínre ez az alagút, és az ostrom után egy külön expedíciót kellett szervezni, hogy ezt az állatot aztán befogják. A háború után már az orosz városparancsnoksággal közösen indítottak befogó expedíciót, de azt tudni kell, hogy akkoriban még nem voltak halt a tópuskák egyrészt, másrészt ugye elég nehéz lehetett azért ezt a sötét alagútba megoldani, és hát azt tudjuk, hogy sikeresen elhozták onnan az oroszlán, de később az állatkert gyűjteményi listájában nem látjuk a jelét, úgyhogy elképzelhető, hogy élve nem sikerült befogni, vagy a befogás után csak rövid ideig maradt életben. Az állatkertben vannak azért olyan állatok, amelyek teljesen emberi segítség nélkül megélnek, vagy csak részben szorulnak emberi segítségre. Az állatkert ez egy természetvédelmi terület, és mint természetes élőhely, nagyon sok olyan élőlénynek nyújt élőhelyet, ami hát Magyarországon őshonos vadon élő faj. Itt elsősorban mondjuk madarakra gondolok, akik az égi országúton berepülnek az állatkertbe, különösen a nagy tavat szeretik, ami részben mesterséges képződmény persze, de a legkeményebb teleken sem fagy be teljesen, és hát mindig a táplálék is van, meg egyébként is van a madártársaság, úgyhogy téli időszakban Észak-Európából jövő és itt Magyarországon átterelő sírályok, akikkel télen ugye a budapesti Dunahidak környéken is nagyobb számban lehet találkozni, hát ők ide az állatkertbe is bejönnek, és akkor itt jól érzik magukat a tavon, de említhetem a vadkacsákat, vagy hát hivatalos nevüken tőkés récéket, akik nagy számban vannak az állatkerti tavon, és ők is hát vadon élő állatok, akik már generációk óta itt a tó környéki növényzetbe fészkelnek, és itt jól érzik magukat. Szürke gémek is, illetve a kormoránok is teljesen önkéntes alapon fészkelnek a nagy tó térségében, mint egyszerűen ide ehhez a természetes élőhelyhez szokott vadon élő állatok, és ez nem csak a madarakra vonatkozik, tehát például elég komoly faligyék népesség él az állatkertben, a mesterséges és a valódi sziklákon nyáron nagy örömmel napoznak, illetve például a mesztelen csigák vannak elég nagy számban, és hát az ízelt lábúak is. Tehát vannak vadon élő ízelt lábú fajok is az állatkertben, és hogy még egy másik dolgot említsek, hogy a növényvilág is. Tehát ez az állatkert persze egy gyűjteményes növénykert is egyúttal, egy kertészeti alapon nagyon gondos munkával fenntartott kert, de vannak azért olyan növények, amelyek mindenféle kertészeti ráhatás nélkül azért fordulnak elő itt, mert azok Magyarországon vadon élő növények, és nagyon jól érzik magukat. Ugye elsősorban a tél végén, tehát szinte még a koratavasz időszak előtt megjelenő olyan típusú növényekre gondolok, mint mondjuk a hóvirág, vagy a téltemető, amelyek gyakorlatilag szinte egész Magyarországon itt nyílnak legelőször, de mondjuk például a ligeti csillagvirág is nagyon jól érzi magát az állatkertben. Nyilván ez azért is van, mert egyrészt a város más pontjain is van természetes élővilág. A nagyvárosban lakó embereknek ez lehet, hogy furcsa lehet, de aki este sétált már Budapesten, azt tudja, hogy bizony este görények az autók alatt szoktak bujkálni és jól érezni magukat. Ennek az autósok nem mindig örülnek, mert télen a nyestek meg a görények bemásznak a kocsik motorház teteje alá, amikor még meleg, ott jól megmelegednek, és néha elrágják a kábeleket, és mikor másnap az ember megpróbálja beindítani az autóját, akkor ez nehezen működik. És a másik dolog, hogy mielőtt a város elért volna ide, és az ember kicsit átalakította volna azt a környezetet, ami ezen a földrajzi területen van, ahol most a Városliget, illetve az ember az állatkert elterül, hát ez azért egy természetes életközösség volt, tulajdonképpen ez a Duna árterének a széle volt, a legnagyobb áradásokkor körülbelül a Dózsa-György útvonaláig ért el a Duna, ugye az 1838-as nagypesti árvíznél is, nagyjából az állatkert Dózsa-György úti sarkánál, vagy olyan nagy tó van, odáig ért el a Duna. Tehát ez azt jelenti, ez egyébként az Altkert geológiai viszonyain is látszik, mert hogyha a Duna felé eső végén az Altkertnek, ahol mondjuk a Pálmaház is van, ott leásunk, ott általában folyami hordalékot találunk, viszont a másik oldalon, a Vidán Park felé eső oldalon már inkább a pesti síkságra jellemző futóhomok található itt a felszíni újkori feltöltésű rétegek alatt. Tehát az a lényeg, hogy egy ilyen ártér menti ligeterdős, nagyon izgalmas élőhely volt ez egykor, és vannak olyan, például ezek a ligeti csillagvirág, hóvirág, ezek olyan növényeknek tűnnek, amelyek valószínűleg már akkor is jól érezték magukat, és ez a karaktere ennek a ligetnek, ez megmaradt, és ezek a növények továbbra is itt megmaradtak, és jól érzik magukat.